A híres karinti család titkaira derített fényt az Ördöggörs című műben az írói dinasztia leszármazottja, Karinti Márton, Kossuth-díjas színigazgató és rendező. Ezért most nem a családjáról fog mesélni. Karinti Márton színházigazgatóval egyszerre érkeztünk a színházához.
Milyen érzés ide belépni úgy, hogy látja az intézmény feliratát, hogy az is Karinti, és ön is Karinti?
Ez a lényege, hogy jó belépni, és főleg az, hogy a Karinti név, ami ugye sok rétű, az eredeti értelmében jelenik meg, mert ugye azt szokták mondani, hogy megyek a Karintiba.
Így van.
És azért az nagyon jó érzés, mert az nem rám, meg nem nagyapám, meg nem apám, meg nem, hanem az a Karinti Színház. Mindez benne van.
A rendszerváltás előtt jött létre, jóval előtte.
82-ben.
Nem volt ez nagy merészség akkor?
De, nagyon nagy volt. Mából visszatekintve még nagyobb volt, mint akkor. És mert adódott egy ilyen helyzet, hogy lehetett vállalkozni, és kultúrában is. Ezért ezt azonnal megragadtuk. Talán nem döntöttünk rosszul, noha gyakorlatilag mindenki lebeszélt róla, hogy hát ez úgyse fogják hagyni, meg majd jönnek a kemény vonalat, de úgy látszik, hogy ez volt megírva a csillagokba, hogy ezt meg kellett csinálni. Úgyhogy most lesz a 35. évadunk.
Hogyan történt a hely kiválasztása?
Hát nagyon egyszerűen és természetesen adódott, mert itt élt mindig a család, és én is nem akartam minden nap bebomlézni Pestre.
Ez igazából ugye egy mozi volt, igen.
Úgyhogy ez egy ilyen utajátszó mozi volt, úgynevezett kispiszkos, de ez külön bájk adott a dolognak, hogy ebből csinálni egy technikailag elég korszerűen felszerelt színház, mert most már tényleg forgónk is van, süllyesztőnk is van, tehát ebben a kis színházban itt minden van, ami kell. Fényhang technikával mindent meg tudunk oldani.
Ugye manapság az a divat, hogy nincs állandó társulat.
A társulati rendszer az már a rendszerváltás körül ingott, és látszott, hogy új formák jönnek létre. Ennek elsőbb a gazdasági oka van, mert egy társulat fenntartani egész évben az nagyon sok járulékkal és egyéb költséggel jár, hát ezt soha nem engedhettem meg magamnak. De mivel nagyon sok színész játszik így szerződésre, darabra, és van, aki többször is, és visszatérően, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy körülbelül 30 színész az, aki állandóan tag, tehát olyan, mint határsai tag lenne, mondjuk például Pásztor Erzsi.
Ennek a szervezése sokkal igen. Nehezebb.
Igen, igen, de hát most már azért ennyi idő után elég nagy gyakorlatom alakult ki, és különösen nagyon jók a munkatársai.
Hány munkatársa van a színháznak?
17 ember van, és van még körülbelül 50, ha valami. De a legfontosabb emberek azok a gazdasági vezető, a művészeti titkárk és a színpadmester, meg a színpad körüli segítség, tehát az körülbelül 5-6 ember, akik állandóak, és a szervezés, az a 4-5 ember. Ők működtetik nap, mint nap a színházat, én csak az energiát adom hozzá, meg a egész belefektetett életprogramot.
Meghozta a függetlenséget, a szabadságot, amire vágyott.
Szabadnak született, itt Elza az oroszlán, mert olyan volt a konstrukció, hogy akkor csak állami színház volt, tehát ez már önmagában is egy szabadságot vindikált. Hozzájött a szabad verseny, ez egyre erőteljesebben saját lábon kellett, hogy álljon. És még egy nagy szabadság, hogy ami különleges volt benne, hogy nem Pesten van.
Milyen a közönsége a Karinti Színháznak? Változott-e ennyi idő alatt?
A közönség az gyakorlatilag a kerületi lakótelepekről kezdődött. Amikor elindult a színház, akkor arra számítottuk, hogy az ő színházuk leszünk. Egyrészt, másrészt magyar egyfelvonásosok színháza, tehát ez volt az alapelv. Ebből a következők változtak. Elsősorban a magyar vígjátékokat szeretnék játszani, mert ez közel van az én mentalitásomhoz. Másodszor a kerület önmagában, ha tartaná fel már közönségileg a színát, az nem volna elegendő, hanem hozzájött természetesen Buda más tájairól is ide, zarándokló vagy ide örömmel járó nézőréteg.
Nincs színház Budán.
Tehát gyakorlatilag megtalálta a közönség ezt a színát, és egy idő után természetesen beleilleszkedett szervesen Budapest lüktető színház életébe a Karinti Színház. Hát egyrészt azért, mert különleges, hogy Budán van, másrészt azért, mert itt olyan színészek játszanak, akire érdemes idejönni, harmadrészt talán merem remélni, hogy a darabválasztás miatt is, tehát itt elsősorban a műsornak kell magát elfogadtatni, és egy darabot minél többször eljátszani. Persze nem mindegy, hogy milyen minőségben és milyen ízléssel. Hát erre vagyok én, hogy ezt meghatározzam. Aztán kiderült, hogy egy folyamán sokkal nem lehet fenntartani egy estét, ahhoz több kell. közönség meg ritkán szereti, hogy mondjuk két külön földarab van, az csak valami speciális esetben, mondjuk a Hamnak a volt a Dunakanyar, Vözendorfer, hogy együtt kell. Tehát ez ritkán lehet. Az emberek igazán a két vagy három peronásos teljes estétben töltő színdarabot szeretik, és ebből nagyon-nagyon sok van magyar vígjátékirodalomban, hála Istennek. Most egy kicsit kirúgtam a Hamból, mert hiszen egyszerre játszunk amerikai, a másodiknek kifutása, a franciát, a balondlányt, a angol gőzbend, de én magam megint egy régi magyar vígjátékot vettem elő, Aszlányi Károly, Péter, című darabját, akit kutya se ismer, de remek, szélhámos komédia.
Tehát ez már a jövő évad.
Ez már a jövő évad. Nagyon jó megírt, jó megcsinált darab, remek szerepekkel, és nagyon erős áthallásokkal, hiszen vegyük csak Dunai Ferenc a Nadrágját, amit most egész évben játszottunk Nagy Csikát, az 62-ben íródott, Vígszínháznak sikere volt, és a közönség teljesen úgy nézi, mintha csak mából nézni, tehát...
Nem változott semmi.
Nem változott semmi, csak nem elvtársnak nevezik egymást az emberek, hanem úrnak vagy polgárnak. És hát az is nagyon jó dolog, hogy egyre több olyan színész játszik itt, aki korábban nem. Ahogy mondani szoktam, megint szereztem egy skalpot, hogy olyan, hogy először életében fellép.
Nem hát a Balsai Móni...
Például a Balsai Móni, aki közben nagy sztár lett filmvonalon, és az olimpiában meg nagyszerű, és már másfél éve megy, és nagyon nagy sikerrel, és jövőre is megy tovább.
Felfedezett valakit?
Hát én folyamatosan fedezem, rácsodálkozom a színészekre, és akit sikert arat, az utána vagy a saját színházából előtte mostóan bántak vele, vagy másút egyszer csak felfedezik, és minden darabba beleteszik.
Ma még egy missziót is teljesít.
Hát természetesen, olyan színészekkel, akik éppen jobb napokat láttak, és most éppen nincsenek a helyzetben, azokat újra megnézem, hogy mit tudsz most, hol tartasz a pályán, tehát kis szerepekben bizonyíthatják a még meglévő tehetségüket. Ilyenkor munkát és önbecsülést is adunk azoknak a színészeknek, akik nem értik, hogy egyszer csak a pályájukhol bicsaklott meg, ezt sose lehet tudni. Ez például egy nagyon fontos dolog, hogy ne hagyjuk elveszni a még nyilván ott parázsló tehetséget, csak éppen helyzetek kellene hozzá, az ott megint fellángolhasson. Olyan is van, amikor egy sztár, úgymond sztár, aki állandóan szerepel a tévében, ide jön, és itt egyszer csak megmártózik, és újabb színeit hozok ki. Hát most szomorú momentumként említhetném Bajor Imit, aki élete utolsó nagy szerepét a Lovagias ügybe így játszotta, és egyszer csak kiderült, hogy hatalmas jellemszínész. Vagy Balkai Géza, ugye, aki szintén így játszotta a utolsó nagy szerepét, méghozzá nagyapámat az elleminőzésbe is. Vagy Valikó Tamás, aki az ördög szerepét játszotta itt, és még ma is menne, ha a nagyon korai halála nem következik be, sőt rendezett is volna. Vannak ilyen furcsa helyzetek.
Hát és említette a Pásztor Erzsébet.
Pásztor Erzsébet, aki újabb fénykorát éri, 80 év körül ilyen. Kifogyhatatlan energiával és profizmussal és jókedvel csinálja ezt a színház valamit. Boldog vagyok, hogy ennek részese lehettek ennek az ő, nem tudom, másod-harmad vagy tized virágzásának. Vagy Szilágyi Tibor most ugye itt játszik már a második darabba is, meg a jövőre is fog, és hát teljes vértezetben egy hatalmas színész. Hát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok.
Nagyon jó lehet itt dolgozni.
Mégis ez a célom, hogy aki ide belép, ne hagyjon fel minden reménnyel, mint Dante poklába, hanem örüljön az életnek.
Egy nyilatkozatával olvastam, hogy korszerűtlen színháznak tartja a saját színházát.
Hát ezt irodikusan értettem persze. Abban az értelemben, ahogy a kritikusok, vagy a lilák, vagy a sznobok, vagy a lihegők, aki ahogy nevezni szoktam, korszerűnek tartanak bizonyos színházi formákat, amik világtrend, hogy mindent mai öltözetbe kell játszani, mindennek az eredetét ki kell forgatni, és ilyen értelemben természetesen ezeknek az embereknek korszerűtlennek mondható ez a színház, mert nem ezekkel operál, hanem a jó darabokkal, jó színészek, tehát az mindig hat. Kitalálhatom hozzá, hogy fejen állnak, vagy mesztelenül játsszák, vagy átteszem mába és mobiltelefonoznak, ettől nem változik semmi. Úgy játszom elő, hogy meg van írva, csak abból igyekszem a maximumot kihozni, és akkor egyszer csak máról is kell szólni, tehát nem kell ahhoz mai rekvizitumokkal csicsázni egy előadást, hogy most eszembe jusson, hogy ja, tényleg, hát ha jól játszunk, akkor ma játszódik. Minden darabban ez így van, még ha csak és ha jóval is, ha jól játszák, az máról szól, tehát nem kell különösebben mankókat adni a nézőnek, úgyis megtalálja a magának szólót.
Még így jobban.
Örülök, hogy ezt gondolja, én is így gondolom, és nem erőltetem a mindenfajta formabontást, bár erre is voltak kísérletek, hiszen játszottunk mi harmadik Richardot 12 szereplővel, csak fiúkkal, ahogy Shakespeare korában. Tessék elképzelni Szacsai Lászlót, még Margit királynő, milyen isteni volt, abban az évben meg is kapta a legjobb női alakítás díját. Ilyen is volt. Itt ilyen polgári stílusban játszunk, ahogy a régi Madács kamarába, vagy a régi katonaőrző színházban, ami a gyerekkorom volt, én azt akarom visszaidézni, és remélem ezt magas színvonalon teszem.
Ez biztos, hogy így van. Mindig telt ház van. De itt a színházon belül is működik is még valami.
Itt mi befogadtunk tavaly egy alternatív együttest. Teljesen modern, fiatal se játszanak fönn a stúdióban, 35 néző előtt. Nagyon kis alternatív darabokat játszanak. Nagyon jó, például a Degeneráció című előadást. Mi játszunk lent korszerűtlenül, és fönt lehet kísérletezni a stúdióba.
Elégedett az idei évaddal?
Én igen. Talán szégyelni kell, hogy mindenki nyafog, hogy kevés a pénz. Én nagyon elégedett vagyok, mert nagyon-nagyon sok darabot játszottunk, nagyon sok előadásban. Hát eddig ugye az most 136. előadásnál tartunk, és sok bemutatónk volt, ezek mind sikeresek. Leszámítva az egy Csalogán családot az évad elején, az bizonyos okok miatt nem sikerült.
Már köszönjük, amit mondok, hogy értékválság van. Hogy látja most igazából ebben a közegben a színház?
2000 éves vita van a színház haláláról és értékválságáról. Azt mindig az emberi sorsok, emberi kapcsolatok, viszonylatokat vizsgálja a színház, és mivel ezt jól csinálja, és érdekfeszítően, és érdekes szerkezettel, ezért az emberek ott ülnek, és nézik, és akarják látni. Megőrülök, mikor egy színházba be akarnak vonni a játékba, és erőszakosan oda jönnek, és megzálnak, vagy álljak föl, vagy csináljam, vagy ezt mondjam, vagy ezt. Mert
a katarzis valahogy el kellene érni.
Ez a cél, hogy megtörténjen. Tehát felemeljen, többet adjon, megríkasson, vagy megnevetesen, de valamire ráfókuszálja a nézőt. Nem akarom a szádba rágni pontosan, de nézd meg, ez van is. Na, mit szólsz hozzá? Tehát ezen nem fog változni, most lehet frakkos Hamlet, de attól az alaphelyzet, amiről szól, az ugyanaz. Az értékválság jött és ment, a színház megmaradt. Tehát az emberi fajta van válságban, de már amióta megszületett, ez az ő sorsa. Mivel hogy meg fog halni, mindenki tudja, ez egy válsághelyzet, ezt kell valahogy túlélni.
Hát ez igaz. És a túlélésre taktika kell.
Mire a színház nagyon jó.
Így van. Nagyon örülök, hogy végre egy boldog színigazgatóval és rendezővel találkozhattam, és nagyon sok sikert kívánok a következő évadra is, sok közönséget.
De a közönség a legfontosabb, aki jön velünk.
A riporter Somogyi Ágnes volt.